Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban szó lesz a látás hónapja és világnapja alkalmából a vakok és gyengénlátókat érintő kihívásokról. A netes zaklatások hatásáról kiket érint ez elsősorban, továbbá folytatjuk a természetes gyermekáldás sorozatunkat, szülésznőgyógyászt kértem meg, hogy mondja el tapasztalatait, értékelje a képzés hatékonyságát. Tartsanak velünk!
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
A vakok és gyengénlátók egyik legnagyobb 21. századi problémája, hogy az elektronikus platformok nem készülnek a fogadásukra, például ételt sem nagyon tudnak rendelni segítség nélkül, mondta a Látásvilágnapján a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke. Domanics András kérdezte Nagy Sándort.
A Braille írás feltalálása és ennek a kommunikációban való elterjesztése nagy mértékben segítette a látássérült emberek oktatását, művelődését. Most a 21. század elején a legnagyobb kihívás az infokommunikációs eszközök használatának elsajátítása. A nagy kihívás az az, hogy a társadalom nem veszi tudomásul, hogy az alkalmazásokat és a honlapokat úgy kell fejleszteni, hogy ahhoz mindenki hozzáférjen egyenlő eséllyel. Ez megoldható, tehát ennek megvannak a leírásai, megvannak az útmutatói, tehát el lehet a honlapokat és az alkalmazásokat úgy készíteni, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen, de valamilyen oknál fogva a fejlesztők, a megrendelők ezt nem veszik komolyan és nem figyelnek oda. Nekik nem fontos az, hogy látássérült ember tudjon otthon rendelni magának ebédet, holott pont ez a helyzet az, amikor nehezen tudnak kimenni az utcára közlekedni, nehezen tudják a másfél méter távolságot betartani a tömegközlekedés eszközökön és az ügyintézés során és a vásárlás során. Pont, hogy ők tudnának rendelni, hogy otthon tudjanak kényelmesen étkezni, és nem tudják, mert az alkalmazás úgy van kifejlesztve, hogy nem tudja megrendelni. Vagy egy banki tranzakciót, hogy végre tudjon hajtani. Nem minden felület olyan, hogy otthonról a pénzügyeit tudná intézni, vagy vásárolni tudná. Tehát ezeket nagyon szeretnénk, hogyha megoldanák, és komolyan vennék. De ez azért is kellemetlen és nehéz. Törvény írja elő a kötelezettségét a online számlaadását a vállalkozóknak. A törvény kötelezően előírja, viszont nem teszi lehetővé, hogy mindenki ezt teljesíteni tudja a webfejlesztő. Hát itt van a probléma, hogy most akkor hogy lehessen felelősségre vonni egy látássérült embert, aki nem tudja ezt a törvényi kötelezettségét teljesíteni, miközben nincsenek meg a feltételei, hogy teljesítse. Tehát ez egy nagyon abszurd helyzet.
Lobbiznak a jövő évi költségvetés pontosításáért is. Miért?
Az volt a gond a költségvetéssel, hogy struktúrájában úgy változtatták meg, hogy csökkentették azokat a nevesített sorokat, ahol nevesítve szerepeltek a nagy fogyatékosság előli embereket képviselő érdekvédelmi szervezetek. Így a törvény erejénél fogva nem lehet szerződést kötni velünk a jogszabály által, a törvény által meghatározott pénz felhasználására, hanem van egy közel 2 milliárdos összeg, amelyből mi részesülhetünk támogatásra a többi érdekvédelmi szervezethez hasonlóan. És ez most az államtitkárság asztalán van, és az államtitkárság fog velünk megállapodást kötni a jövő évi működésünk támogatására. Annyira nem látjuk kétségbe esetten a helyzetet, mert ígéretet kaptunk arra, hogy ugyanazt az összegű támogatást a 2021. évre meg fogjuk kapni, amit ebben az évben kaptunk. Csak hát most mondom, ezt nem önálló soron szerepelve, nem a törvény által kimondottan, hanem egy ilyen csomagban, és egy csomagból részünkre kiosztott formában.
Nagy Sándort, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnökét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
A lányok és fiatal nők többsége szenved el zaklatást a világhálón, egy most megjelent nemzetközi tanulmány szerint, Pusztai Balázs összefoglalója.
A Plan International nevű brit székhelyű civil szervezet által megkérdezett 14 ezer személy 58%-ának van személyes tapasztalata a zaklatásról a közösségi médiában. Ez a globális arány. Európában még rosszabb, 63%-os érték mutatkozik. Reményiné Csekő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője szerint a közösségi médiában egy nagyon gyakori jelenségről van szó, így nem meglepő, hogy ilyen nagy az érintettek köre. Szerencsére szerencsére nem minden esetben okoznak kárt a bántó megnyilvánulások, fejtette ki a szakember.
Ugyanaz a messenger üzenet van, hogy az egyik emberről lepereg, és másnál meg nagyon is mélyre megy, meg ingathat saját magáról kialakított képet, és ezért gondolom, hogy a tizenévesek azok különösen veszélyeztetett csoportjai az online zaklatásnak, mert ott még nincs egy kialakult identitás.
A következmények is széles skálán mozognak, egy elrontott délutántól az öngyilkosság gondolatáig, hangsúlyozta Reményné Csekő Borbála.
Egy a saját értékeiben bizonytalan kortárs kapcsolatokban magát inkább kudarcosnak érző fiatal sokkal rosszabbul élhet meg ilyen bántó-zaklató üzeneteket, mint egy olyan valaki, akinek van egy párkapcsolata, vannak barátai, vannak iskolai vagy sportsikerei, van egy támogató családi háttér a környezetében.
Védekezésként sokszor elegendő szóvá tenni a bántó megnyilvánulást, ám ha nem szűnik meg és zaklatássá fajul, rendőrséghez kell fordulni a szakember szerint.
Illetve a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak a bejelentő felületén érdemes ezeket a profilokat jelenteni. A másik pedig, hogy nagyon fontos, hogy az áldozat ebben ne maradjon egyedül, ne a saját szégyeneként vagy egy titokként kezelje, hanem hogyha van a környezetében olyan támogató személy, családtag, barát, akkor erről beszélni kell, mert egy külső szem sokkal könnyebben segíthet így helyre tenni ezeket a bántó, sértő kommenteket. A kék vonal lelki segély vonalán a 116-111-en is várjuk azoknak a fiataloknak a hívásait, akik ilyen zaklatásért, és át lehet beszélni a lehetőségeket, meg lehet osztani ennek a lelki terhét.
A Plan International felméréséből kiderült, a nők esetében a nemek közötti egyenlőségért kampányolók esnek sokszor áldozatául ezeknek a támadásoknak. A szervezet felszólította a technológiai vállalatokat és kormányokat, hogy lépjenek fel keményebben a világhálón történő zaklatásokkal szemben.
Puszai Balázs összefoglalóját hallották. Folytatjuk a természetes gyermekeldés projektről szóló interjú sorozatunkat, amely a Katolikus Szeretetszolgálat koordinációjában zajlik. A projekt szakmai vezetője, érintett hölgy és oktató után most egy szülésznőgyógyászt, dr. Bakos Marcellt kérdeztem a tapasztalatairól, a képzésről.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
A háttéranyagban, amely a természetes gyermekáldásról szól, illetve a cikluskövetésről, a képzésekről, oktatóknak, szakorvosoknak, ezekben szinte egybehangzóan azt állították a megkérdezettek, hogy ez a képzés, ez hiánypótló, a terület pedig lemaradónak tűnik.
Alapvetően az, hogy lemaradónak minősül egy szakterület, azt én erősnek érzem ezt a kijelentést. Alapvetően azzal sokkal inkább egyet tudok érteni, hogy hiánypótló, és hogy nagyon sok mindenki inkább nyitott egy ilyen képzésre, vagy nyitott az ilyen irányú információanyagra, mármint orvosok, szakdolgozók részéről, mint az, hogy lemaradó. Nem tudom pontosan ezt értelmezni, hogy mit jelent, hogy lemaradó. Alapvetően én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenki, akár tényleg a pároktól elkezdve, az egészségügyi szakértői csapaton át, nagyon sok mindenki tudja, vagy tudná hasznosítani ezt a tudásanyagot, amit egy ilyen képzésen meg lehet szerezni, és mi mégis inkább azt tudom mondani, hogy nagyon kevesen vannak, akik egyáltalán tudják, hogy ez létezik. Ezért inkább, hogyha választhatnék, akkor inkább azt mondanám, hogy kimaradó és hiánypótló ez a képzés, és hiánypótló ez a tudásanyag, mert azt tapasztalom én is, meg azt látjuk itt a kollégáimmal is, akik ezzel a szemlélettel gyógyítunk, vagy ismerjük azt a tudásanyagot, vagy ismerjük ezt a fajta nézőpontot, amit el lehet sajátítani ezen a képzésen. Mindannyian azt látjuk, hogy ha valaki találkozik ezzel, mondjuk szakértői oldalról, akkor nagyon megörül neki, és alapvetően nagyon könnyen be tudja építeni a már meglévő mindennapi rutinjába, és ezzel a szemléleten nagyon sokat hozzá tud adni a gyógyító munkájához, és a szemléletét nagyon jól át tudja formálni.
Maga a projekt az 2 éve indult. Ön mikor vett ezen részt? Külföldi lehetőség is volt, illetve magyarországi. Ön melyik lehetőségen vett részt, és mi az, ami elsősorban önnek a legtöbbet adott?
Alapvetően én részt vettem mind a két képzésen, ami külföldön volt, meg ami Magyarországon is. Először ugye a külföldi képzésen ott kevesebben vehettünk részt. Alapvetően ugye azt kell tudni, hogy itt ez alatt a projekt alatt több képzésre is sor került. Voltak orvosi képzések, illetve voltak, vagy lehetőség nyílt oktatókat is képezni. Ugye mivel én orvos vagyok, ezért én az orvosi képzésen vettem részt. Először külföldön, azután pedig hát ez egy óriási szerencsés, egy óriási megtiszteltetés, hogy tulajdonképpen ezt a világszinten elismert oktatói gárdát, aki ezt a képzést tartja, utána meg tudtuk győzni a külföldi oktatógárdát, a professzorasszonyt, a Pilár professzorasszonyt, aki egy világszinten elismert tényleg oktató és szaktekintély ebben a témában, hogy a következő képzést rá következő évben már Budapesten tartsa meg, és így a tavalyi évben én azt gondolom, hogy egy hatalmas sikerrel Magyarországon tartottuk meg az orvosoknak ezt a háromnapos képzését. Azon már inkább szervezőként, segítőként vettem részt, viszont nagyon sok magyar orvos kolléga, szülésznőgyógyász, endokrinológus vett részt, családorvosok is ezen a képzésen, és tudta szélesíteni a gyógyító spektrumát, vagy a gyógyító palettáját ezzel az újfajta hozzáállással, ezzel az újfajta nézőponttal, ami azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog.
Ez miért ennyire újfajta nézőpont, ez a képzés mitől ad többet, mint maga a magyarországi alaporvos képzés?
Az orvos képzés az annyival ad többet, hogy tulajdonképpen egészen egyszerűen másfajta nézőpontot ad. Tehát Magyarországon mondjuk a kivizsgálások azok elég limitáltak ahhoz képest, hogy mondjuk az adott hölgy az hol tart a ciklusában, vagy egyáltalán milyenek az ő ciklusai, hogyan változik az a ciklus az hónapról hónapra. Tulajdonképpen amivel ez a képzés és ez az egész látásmód ez többet ad, ez azt tudja, hogy egészen egyszerűen az orvoslást a személyre tudjuk szabni. Ez így nagyon jól hangzik, de hogy ez valójában mit is jelent. Az, hogy személyre tudjuk szabni az orvoslást, az azt jelenti, hogy ő vezeti a táblázatot megszabott keretek között, illetve megszabott szabályok mentén, amik standard szabályok. Tehát gyakorlatilag, hogyha veszünk 100 nőt, akkor az a 100 nő, az mind, vagy 100 hölgy, 100 párt, az a 100 hölgy, az pontosan ugyanúgy vezeti azt a táblázatot, tehát minden egyes jelzés, ami a táblázatunkban van, az pontosan ugyanazt jelzi. Így, mivel ez egy standard rendszer, ezért tulajdonképpen az orvos, aki ezt tudja értelmezni, az objektív következtetéseket tud levonni egy gyakorlatilag szubjektív, de standardizált rendszer alapján. Ez azt jelenti, hogy ha bejön hozzám a páciens, és megmutatja a táblázatát, akkor nekem alapvetően egy sokkal teljesebb képen van az ő ciklusáról és az ő hormonális egészségéről, mint hogyha ő nem hozna semmilyen kórelőzményt, vagy semmilyen táblázatot, vagy semmilyen dokumentációt. Tehát gyakorlatilag ez azért egy fantasztikus dolog, egyrészt mert specifikus kérdéseket tud megválaszolni, anélkül, hogy tudná, hogy megválaszolja a páciens. Otthon föl tud készülni gyakorlatilag, most lefordíthatom ennyire csúnyán, hogy föl tud készülni az orvosi konzultációra, de nyilván nem csak ez az oka, vagy nem csak ez az egyetlen pozitív kimenetele ennek a táblázatvezetésnek. Nagyon-nagyon sok olyan információt elő tud készíteni, ami alapján el tudok kezdeni gondolkodni. Ez az egyik dolog. El tudom kezdeni elindítani őt egy bizonyos kivizsgálási úton, és azokat a kivizsgálásokat, azokat pedig pontosan az ő ciklusához tudom igazítani. Tehát én nem azt fogom mondani egy 40 napos ciklusokkal rendelkező nőnek, hogy a 22. napon menjen el vérvételre, mint ahogy egy 28 napos ciklusokkal rendelkezőnek mondanánk, vagy egy 29 napos ciklusokkal rendelkezőnek, hanem meg tudom neki mondani, hogy igen, hogyha neki 40 naposok a ciklusai, akkor ő hol menjen el úgy a következő ciklusában, hogy ez a vérvétel az megfelelő információt szolgáltasson ahhoz, hogy én utána a gyógyító tevékenységet a lehető legnagyobb hatásokkal tudja végezni.
Mik a tapasztalatok, ahogy beszélget külföldi kollégákkal, magyarországi kollégákkal, hogy mennyire nyitottak erre?
Alapvetően én azt gondolom, hogy többfajta ilyen természetes családtervezéssel, vagy természetes cikluskövetéssel foglalkozó módszer van. Alapvetően, ami a legrégebben fut, az Amerikában a 70-es években kezdték el bevezetni, ez a naplótechnológia, és az a létomódszeren alapuló naplótechnológia. Ezt a 70-es évektől kezdve kezdték el bevezetni Amerikában. Több klinika is van, intézmények Amerikában, ahol orvosok és oktatók, mondhatom, hogy tömegei dolgoznak, és egyszerűen fantasztikus eredményeik vannak, gyakorlatilag a mesterséges megtermékenyítéssel versenytársak ezek azok a számok, amiket ők ott Amerikában produkálnak, az ilyen természetes módszerek alapján, vagy természetes módszerek alapuló gyógyítással létrevő várandóságok esetén. Én azt gondolom, hogy itthon még ez egy sokkal újabb, sokkal frissebb terület, úgyhogy nem, én nem azt várom el, és igazából, ahogy itt a kollégáimmal beszélgetünk, ők is abszolút egyetértenek velem, hogy én nem azt várom el, hogy mit helyettesítsünk már meglévő orvosi kezeléseket, vagy azt mondani, hogy ez feltétlenül mindenfajta egyéb orvosi vizsgálatnak az alternatívája, vagy inkább a kiváltója. Én sokkal inkább azt remélem, vagy azt szeretném, hogy itt az orvos kollégáknak a többsége az ismerje az ilyen típusú gyógyítást, tudja, hogy ez mit jelent, tudjon értelmezni egy táblázatot, és kiegészítse az ő már meglévő tapasztalatát, és beépítse úgy, hogy ő is hasznosítani tudja a saját gyógyító tevékenységében. Tehát én azt gondolom, hogy nálunk itt ez a jövő, ezt nagyon fogadják. Tehát ezt úgy lehetne igazából leegyszerűsíteni, meg ez sok mindenre igaz, én azt gondolom az orvostudományon belül. Tehát én azt látom, hogyha valaki azt mondja, hogy én alternatív gyógymódot használok, és mondjuk azt mondom, hogy ez a metodika, mondjuk a FEM módszer, az egy alternatívája a mesterséges megtermékenyítésnek, akkor azért sokkal sarkosabb kifejezést teszek, és sokkal több vitát generálok, mint hogyha azt mondom, hogy ez egy komplementer medicina, tehát ezt a tudást bele lehet építeni a már meglévő szaktudásra, és ezáltal azon alapulva, amit az ember már tud, hozzátenni, kibővíteni a tudását és a látókörét, és nem megmaradni azoknál az adott esetben 10-15-20 éve megszerzett tapasztalatoknál vagy tudásnál, hanem azt továbbfejleszteni és egy kicsit tovább gondolkodni. Tehát én igazából erre vagy ebben a témában nyitottnak látom az orvostársadalmat. Nem látom azt, hogy élből elítélnék.
Az ön paciensei mennyire nyitottak erre, hiszen gondolom, hogy már mindenkinek, aki önhöz fordul, elmondja, hogy van egy ilyen lehetőség, van egy ilyen alternatíva is.
Hát abszolút igen. Igazából nagyon változó. Nyilván, hogyha már valaki hallott erről, akkor abszolút nyitottan áll hozzá, de nagyon sok mindenkinél azt tapasztalom, hogy igazából az évek során egyre nyitottabbak erre. Ennek szerintem nagyon sok oka van. Az egyik az, hogy ez egy természetes módszer. Itt nincsen alapvetően, pusztán ha a cikluskövetést nézzük, akkor ott nincsen semmiféle hormonális beavatkozás. Nem kell elnyomni a ciklust, hanem ez gyakorlatilag azon alapul, hogy a hölgyek azok megismerik a saját szervezetüket, megtanulják értelmezni a jeleit, és az alapján, a jeleknek az értelmezése alapján ők pontosan tudják, hogy mikor mit várhatnak a szervezetüktől. Erre egyre nagyobb, én azt látom, az igény. Egyre inkább szeret mindenki tudatosan élni a mindennapokban, ha vegyük azt a táplálkozást, vegyük a sportot, és ugyanígy a ciklusukban is szeretnek tudatosabban élni az emberek, most nem csak a hölgyeket figyelembe véve. Ez az egyik oldal. A másik oldal, ami miatt persze ez egy nagyobb kihívás, az, hogy azért ez egy komoly igénybevétel valahol, tehát hogy itt erre oda kell figyelni, ezzel foglalkozni kell. Nyilván ez egy sokkal nagyobb energiabefektetés, mint mondjuk egy adott esetben egy fogamzásgátló tablettát beszedni, vagy egy akármilyen más tablettát beszedni. Ezzel nem említhető egy lapon, ezért van olyan, aki ezt egy picit fenntartással kezeli, de ettől függetlenül mondom, a pácienseim túlnyomó többségének pozitív a fogadtatása.
A természetes gyermekáldás projekt egyik célja az is, hogy már fiatalkorban a lányok megismerjék ezeket a lehetőségeket, illetve hogy a tudatosságra ösztönözzék őket. Igen. Az önhöz forduló fiatalabb korosztályban mit lát, mennyire mozog már ez a tudatosságra való igény?
Hát részben őszinte leszek, akkor azért kevesebben keresik tudatosan az ilyen módszereket, mint mondjuk adott esetben a 30-as generációnak a tagjai, vagy 25 és 35 között inkább ezt mondanám, de ettől függetlenül én azt látom, hogy nyitottak. Csak egészen egyszerűen még sajnos annyira elenyésző a társadalomban ennek a módszereknek az ismertsége, hogy gyakorlatilag nagyon senki tőlem hall róla először. Így természetesen más a fogadtatása, mint hogyha már mondjuk ez szembe jött volna vele a reklámokban, vagy szembe jött volna vele az interneten. Így nyilván neki is kell egy kis idő, amíg ezt átdolgozza, megbeszélik mondjuk a tinédzser generáció az idősebb hölgytagokkal a családban, de ettől függetlenül én azt látom, hogy nagyon pozitív, miután elmondom és felvilágosítom őket arról, hogy ez pontosan micsoda, és hogy ez nem ugyanaz, amit mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt Magyarországon természetes családtervezésnek hívtak, és hogy azt a ritmusmódszert, amit itt az amerikairól átvéve igazából használunk, vagy naptármódszernek hívták ugye Magyarországon, jóval, jóval stabilabb ennek az egész tudományos háttere. Úgyhogy én azt gondolom, hogy összességében pozitív, de jó lenne, hogyha még többen tudnának róla.
Amióta ön elvégezte ezt a képzést, igen, és akik ugye családtervezéssel fordultak önhöz, a párok mekkora arányánál végződött sikere, tehát gyermekáldással a foglalkozás?
Alapvetően én azt tudom mondani, hogy ez nagyon változó, ez attól függ, hogy tehát sokan vannak azok, akik már különböző kivizsgálások, kezelések után kezdik el alkalmazni ezeket a módszereket. Náluk nyilvánvalóan, hogyha már van valamilyen alapbetegség, akkor sokkal lassabban vezet eredményre. Hogyha valaki alapból ezt a módszert kezdi el használni, még minden kivizsgálás előtt, ott sokkal hamarabb vezet eredményességre ez a módszer. Nekem nagyon jók a tapasztalataim. Azt tudom mondani, hogy fogantatás nehezítettsége küzdő pároknál lévő százalék, azzal tudunk dolgozni, tehát a kezelés sikeressége az ilyen 35-40 százalék körül van körülbelül. De ez nagyjából igaz minden meddőségi kezelésre.
Múlt héten a rádiónknak nyilatkozó egyik érintett házas pár egyik tagja azt mondta, hogy hát itt ez azért időben ez egy elég hosszú út.
Ez
viszont őrült annak, hogy itt tényleg ez a személyre szabottság miatt sokkal több idő jutott az orvos és a köztelévő kapcsolatra is. Ön hogyan látja ezt?
Ez abszolút igaz. Mindkettő igaz. Tehát igaz az is, hogy ez egy hosszabb folyamat. Tehát alapvetően a kivizsgálás is ugye egy sokkal részletesebb és egy pontosabb kivizsgálás, mint amit mondjuk rutinszerűen csinálnánk a jelenleg hatályos protokollok alapján. És miután gyakorlatilag mindent kezeltünk és beállítottunk, utána következik egy várakozás a kezelésnek. Tehát tulajdonképpen arra várakozunk, hogy ez a kezelés, ez miután kifejtette a hatását, utána még hagyja, hogy a szervezet is regenerálódjon, tehát legyenek egészséges ciklusok, amik már megfelelő kezeléssel működhetnek. Tehát ez egy hosszabb folyamat, alapvetően azt szoktuk mondani, hogy legrosszabb esetben ez 2 év. És alapvetően a másik dolog is igaz, tehát hogy mivel, hogyha valaki elszánja magát, hogy mondjuk ezzel a technológiával szeretné elérni a várandóságot, vagy teherbe esni, akkor ez egy hosszabb folyamat, itt többször fog találkozni az orvossal, és azok a konzultációk azok mindig olyanok, hogy ez itt nagyon sok mindenen kell végigmenni, átbeszélni a dolgokat, nem csak azokat a dolgokat, amik a hormonleletekben vannak, vagy nem csak azokat a dolgokat, amik a táblázatban vannak, hanem itt igenis sort kell keríteni arra is, hogy pont ezek a kezelések, ezek a vizsgálatok, ezek milyen pszichés következményen járnak, ezt hogyan lehet feldolgozni lelkileg, nem csak testileg, és hogy ez pontosan hogyan kell ezt menedzselni. Nyilván én ezt nem tudom megoldani a párok helyett, de azért valami fajta segítséget, támogatást, így a tapasztalataim alapján én azt látom, hogy tudok nyújtani, ami talán segítség nekik.
Dr. Bakos Marcell szülésznőgyógyászt hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivárdi Zsuzsa. Viszont hallásra!